are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves közönségünk, megint abban a nagy szerencsében van részünk, hogy egy újabb magyar zongoraművésszel találkozhattunk itt Ottawában. Természetesen ezt az ottawai magyar nagykövetségnek és különösen Ódor Bálint nagykövet úrnak köszönhetjük, aki maga is kedvelője a zenének. Tehát most engedjék meg, hogy bemutassam önöknek, ha csak így hangban is, Teleki Gergő zongoraművészt, aki ma este fog a magyar követségen koncertet adni. Mi a műsor?
Hát sok szeretettel köszöntöm én is az ottawai hallgatóságot, közönséget, benneteket. Ma estére egy ünnepi műsorral készültem, ugyanis én most Torontóból érkeztem Ottawába Bálint meghívására, és ott az 1848-as forradalom és szabadságharchoz köthető zongoraművek csendültek fel, melyek között szerepelnek Bartók és Liszt művek. De egy picit elrugaszkodván én itt most Rachmaninov prelüdöket is játszani fogok, illetve egy picit a Chopin-i világból a magyar-lengyel barátság éve kapcsán is egy szkercót.
A bémol szkercót.
Bémol szkercót, így van, és fogok improvizálni.
Igen, hát olvastam a Rachmaninov ciszmol prelüdjét, így fogod játszani, ami nagyon népszerű darab, és gondolom mindenki örülni fog neki, hogy hallhatja. Emellett úgy hallom, egy Liszt rapszódé is van a műsorban.
Így igaz, mégpedig a Ludas Matyinak a zenéje, ez a 6. magyar rapszódia.
Na hát örülünk neki, mert azt nem sokszor halljuk így.
Igen, ezek a legnépszerűbbek, viszont az én személyes tapasztalatom azt mutatja, hogy zenei szerkezeti szempontból az egyik legváltozatosabb, legrapszódikusabb rapszódia a 6. Ezt 14 évesen játszottam először, és a közönség felállva hálálta meg, az volt életem első olyan élménye, ami úgy lesokkolt.
Hogy itt mondják, standing ovation.
Standing ovation, igen. Hogy ez azóta is a szívemen van ez a darab.
Hát most akkor talán térünk vissza a múltba, és nézzük meg, hogy honnan indultál. Az igazság az, hogy még mindig vannak olyan kapcsolati pontok ezekkel a fiatal művészekkel is, mint te, aki ugyan már van 40, nem tudom, hány évvel fiatalabb, mint én, és mégis van közös. Például olvastam, illetve hallottam az interneten egy YouTube műsorban, hogy az egyik tanárod Falvai Sándor volt. Falvai Sándor azért izgalmas nekem, mert ő ózdi fiú, akár csak én is, és együtt jártunk zeneiskolába Ózdon, sőt, még a konziba is együtt jártunk, ugyanazon tanárhoz, úgyhogy különösen örömmel hallgattam, hogy ilyen közös ismerősünk is van. Ugyancsak itt ott van Baranyai László, aki szintén a tanárod volt, akivel együtt jártam én is zeneakadémiára. Aztán volt még egy név, aki föltűnt nekem, Esztó Zsuzsa, akivel egyszer, azt hiszem, olyan 65 körül együtt vettem részt a Weimári Nemzetközi Zenei Szemináriumon. Tehát van éppen elég közös ismerősünk, és ha nagyon kutatnánk, még valószínűleg sokkal többet is találnánk. De most hadd adjam vissza a szót. Beszélj gyerekkorodról, és hogy kerültél a zenei pályára?
Igen, hát itt rögtön azt szeretném elmondani, hogy Falvai tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek, ugyanis az ő rektorsága ideje alatt kerültem be a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába. Viszont hivatalosan ő pártfogomként működött a Zeneakadémián, egy kurzusra jártam hozzá egy fél évig, és ő felhívta rá a figyelmemet, hogy azért, tehát én nem hozzájártam, hanem Baranyai tanár úrhoz és Esztó Zsuzsa tanárnőhöz, hogy ők voltak hivatalosan a tanáraim. De mindemellett Falvai tanár úr még a felvételt követő 10. év után is megállított a folyosón, mert 97-ben, amikor felvettek a Zeneakadémiára, volt egy országos négykezes és kétzongorás verseny Balassagyarmaton, amit a partneremmel megnyertünk.
És ő ott volt?
És ő volt a zsűrielnök, és ő hívott meg a Zeneakadémiára akkor, és még több mint 10 év után is emlékezett arra a fellépésre.
Jó feje van.
Igen, igen.
Egy nagyon sokat köszönhetek. Zongoristennek muszáj, hogy jó feje legyen, mert ezt a sok hangjegyet megtanulni, és órákon keresztül kiülni, és eljátszani, ahhoz azt akárki nem tudja megcsinálni.
Így igaz, igen. Mondjuk én a fülem után tanulok főként.
Igen, ezt olvastam, illetve hallottam az interjún, hogy nem is tudom, 9 éves koradig talán nem is olvastad a Kottát.
Igen, nem voltam rá hajlandó. Tehát annyira szerettem zongorázni, mivel a szüleim zenetanárok. Tehát 4 évesen kezdtem a nővérem után, hallás után tanulni darabokat, és annyira megtetszett a hangszernek a hangja, a nővérem ugyanis nagyon tehetséges volt.
Ő is zongorista lett?
Ő elvégezte a konzervatóriumot, de azt nyilatkozta egyszer, hogy egy családban elég egy kimagasló zongorista tehetség, tehát ő pályát váltott, menedzser szakon végzett a Pécsi Egyetemen, és jelenleg 2 gyönyörű kislánynak az édesanyja. De őtőle kaptam egy olyan muníciót óvodásként, amit aztán abszolút a zene szeretete táplált, és túllendített azon, hogy nem tudtam valóban 9 éves koromig Kottát olvasni. A szüleim viszont azt mondták, hogy most már kötelező, mert amikor ők akartak instruálni, mindig felálltam a zongorától, és elmentem, mondtam, hogy nekem nem kell elmondani, mert én tudom, hogy mit hogyan kell csinálni.
Nem olyan régen volt itt Érdi Tamás, akivel szintén volt egy kis beszélgetésem, és ő neki kénytelenségből kellett mindent fülután tanulni, viszont azok, akik tudnak Kottát olvasni, azoknak meg sok szempontból előnyük van, lapról olvasás szempontjából, zongora kísérőként működés, az nem lehet mindent előre megtanulni, ugye?
Hogyne. Hát nem volt egyszerű. Ugye a szüleim akkor beirattak a zeneiskolába, mondván, hogy ha tőlük nem fogadom el ezt a tudást, akkor egy családon kívülálló tanártól már esetleg igen. És kaptam is egy fantasztikus tanítót a Dunajvárosi Zeneiskolában, aki később lelki vezetőm is volt a kamasz éveim alatt, tehát figyelemmel kísérte a pályafutásomat, öntötte belém az önbizalmat, stb., de az ő munkásságának köszönhetően egy év alatt elvégeztem a zeneiskolát, és utána felvettek a Zeneakadémiára rögtön.
Kedves hallgatóink, most megszakítom ezt a beszélgetést, majd a jövő héten folytatjuk, de megkérdeztem Teleki Gergőt, hogy szeretne valamit játszani most nekünk.
Improvizálni fogok a régi magyar himnuszunk témájára, melynek a címe a Boldog asszony anyánk. Thank you.
Kedves hallgatóink, most Teleki Gergő a Magyar Nagykövetségen tartott hangversenyéből idézünk fel egy számot. Hallgassák meg Liszt Ferenc a Villa d'Este szökőkútjai című művét. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják, természetesen Pap Hortenzia szerkesztésében. Március 18-19-21 Sándor József Benedek napja, akik, mint tudjuk, zsákban hozzák a meleget, reméljük. Ennek reményében ma olyan településeket látogatunk meg, melyek e neveket viselik. Sándor falva Szegedtől 12 kilométerre északra, Szeged és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark között félúton helyezkedik el. A falut 1879. június 12-én alapították, amikor a tiszai nagy árvíz által romba döntött Algyő lakosainak egy része itt, még a törökök által elpusztított középkori falu sövényháza területén telepedett meg. Pallavicsini Sándor őrgróf az árvíz károsultjainak számára birtokának déli részén vízmentes területet ajánlott fel új település létrehozására. Több száz környékbeli szegény paraszt élhetett a letelepedés lehetőségével. Sándor gróf hamarosan uradalma székhelyét is áthelyezte az újszülött Sándor falvára. A betelepülők elsősorban az uradalomban munkálkodtak béresként, cselédként és iparosként. A későbbiek során az iparosok a közeli Szegeden is dolgoztak, oda, illetve vásárba hordták a portékáikat. Sándor falva központja a nagyméretű árnyas lombos Szabadság tér közepén a Szűz Mária tiszteletére szentelt eklektikus római katolikus templommal. A város neves szülötte Budai Sándor citera készítő, a népművészet mestere. Alapítója volt az országos hírű helyi citera együttesnek, Csikófejes citeráin sokan játszanak, számos darabja külhoni gyűjteményekbe is eljutott. Sajátos naív festményeit pedig a Kecskeméti Naív Művészek Múzeuma és a Szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. Volt lakóházán emléktábla hirdeti munkásságát. A települést 2005. július 1-én Sólyom László köztársasági elnök várossá nyilvánította. A Sárospataki uradalom területén patak határából kiszakítva jött létre József falva 1785 nyarán. A históriás könyv szerint patak déli végében a Németországból beszivárgott svábok számára II. József itt is egy egész utcát épített, s a gyülevész népet zsindellyel fedett házakkal, egy-egy pár ökörrel, s minden nemű házi és gazdasági eszközökkel, mint sok más kamarai jószágokban itt is megajándékozta. A József falva név a sváb lakosság ide telepítőjének, II. Józsefnek a nevét őrizte meg. A buzgó katolikus sváb lakosság hagyományába azonban az idők folyamán nem II. József, hanem Szent József neve került névadóként. Hosszú, nehéz út után vehette birtokba az utcányi falut a lakosság. Oly közel voltak Sárospatakhoz, hogy megérkezésük után még patakiként jegyezték őket. A várossal szemben igencsak falusias a település szerkezete. A városban tapasztalható sűrűbb beépítéssel ellentétben itt hatalmas telkeken álltak a házak. 1869-ben József falva 42 házában 56 család lakott. Sárospatak fejlődése révén egyre inkább a város részévé vált az egykori falu, és egyszerűen Sallai utca lett, ma Szent József utca. Az öregek kihaltával a házakat, telkeket a városiak vásárolták meg, őket pedig már nem érdekelte, vagy nem is nagyon tudtak arról, hogy ez egykoron nem is olyan régen egy önálló település volt. A város tőzsgyökeres lakosai is lassan elfelejtkeztek József falváról. A fiatalabbak ugyan önkéntelenül átvették az idősebbektől a falu elnevezést, de fogalmuk nem volt, hogy miért nevezik így. Benedek falu község Szlovákiában, a Liptó-Szentmiklósi járásban, egy Benedek nevű nemes birtokán keletkezett magyar falu határában a 13. század első felében. 1784-ben 55 házában 330 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Vályi András szerint Benedek falva Tóth falu Liptó vármegyében lakosai katolikusok fekszik Szent Andrásnak szomszédságában, mely Saványú vizéről nevezetes, egy harmad része földjének sovány és két harmad része dombokon fekszik, mely miatt mind mívelése, mind trágyázása nehezebb, de mivel legelője jó, és az uraságtól ingyen fája mind tűzre, mind épületre elég, Szent Miklósi piactól is csak háromnegyed órányira van, ahol keresetre jó módja az első osztályba számláltatott. Fényes elek is írt a településről, imigyen, földe zabot, rozsot, árpát, lent terem, nevezetes savanyú víz forrással, mely a helységen kívül a kertek közt fakad, a vizelletet nagyon hajtja, a vért s nedveket tisztítja, ezért foganattal használtatik a melankóliában, máj és lép daganatokban, szorulásokban, bőr nyavajákban. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Nagy Magyarországra látogatóknak!
Érzés mely nyögél, elfolytott vérző szív alatt, hogy jöjjenek ki láncra vert rabok, lássátok a boldog dicső napot, s a hundra mely soká tűrt veletek, derült, vigaszt és áldást hoztatok. Kejtől rabágyott kőpárnáiról beteg, megsibbad gondolat. Kiáltsül érzés, mely nyögél, elfolytott vérző szív alatt. Ó, jöjjenek ti láncra vert rabok, lássátok a boldog dicső napot. S a honra, mely soká tűrt veletek, derült, vigaszt és áldást hoztatok.
Szabad sajtó Vörös Marti Mihály költeményét a Korzár zenésítette meg.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
március 30-án este 17:30 kettős hangzat címmel népzenei koncertre invitáljuk az érdeklődőket az ottawai magyar házba. A koncert után egy táncházas estet tartunk. Az előadók Nyitrai Tamás, a Magyar Állami Népű Együttes zenekarának tagja, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla szakgimnáziumának népi hegedű tanára, a Bazseba zenekar tagja és más zenei formációk tagja, a Junior Prima díj tulajdonosa, és Puskó Márton, a Liszt Ferenc Zeneakadémiai Egyetem Bartók Béla zeneművészeti és hangszerképző gyakorló szakgimnáziumának tanára, a Parapács nevű zenekarával a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny nyertese zenekar kategóriában. A Kárpát-medence egyik legelterjedtebb népi hangszere a hegedű. A vonós zenekarok megjelenése előtt, a hegedű-duda hangszerpáros mellett több hegedűsből álló zenekarok is kiszolgálták a nemesi és falusi közösségek zenei igényeit, mely ekkoriban főként dallamra és ritmuskíséretre korlátozódott. A koncert ennek a zenei hagyománynak bemutatására tesz kísérletet az általuk feldolgozott műsorszámokban. Bővebb információkért kérjük keresse fel az ottawai Magyar Ház weboldalát. 2019. március 31-én vasárnap 15 órai kezdettel éves tagsági gyűlésre kerül sor az ottawai Magyar Házban. Fontos, szavazást igénylő döntések hozatala, vezetőségi beszámoló, és mivel a jelenlegi vezetőség küldetése lejár, igazgatói tanács választása lesz a napirendi pontokon. Csakis kifizetett 2019-es tagsági viszonnyal bírók lehetnek jelen, és szavazhatnak. 2018-as lejárt tagsággal csak megfigyelőként lehet jelen lenni. Az igazgatói tanács a közgyűlés előtti 72 órában egyáltalán nem foglalkozik tagsági díjak bevételével és kezelésével. Kérjük minél nagyobb számban a tagság részvételét. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Kedves hallgatóink, a műsor hátralévő részében részleteket hallanak az ottawai Magyar Ház 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségről. Először Lapos Tibor, az ottawai Magyar Ház elnökének gondolatait hallhatják, amely a Magyarország nagykövetsége előtti Kossuth szobor koszorúzásán hangzott el. Majd a Magyar Házban tartott ünnepség szónoka, Sinka László követségi első beosztott beszédéből hallhatnak részleteket. Ezután Adai Keve előadásában Chopin G-moll polonész darabja következik. Végezetül egy vers hangzik el Talla Marian előadásában.
A szabadságharc 171 évvel ezelőtti hangulatának közvetlen átérzése az idő múltával egyre fakul, egyre távolibbá válik számunkra. Az emberiség akkori szükségleteinek megfelelő értelemben vett szabadságot a nemzet végül is kivívta, és mi, mint távoli leszármazottak, annak gyümölcsét valamilyen formában és módon nap mint nap élvezzük. A teljes szabadság ellenben nagyon sok értelemben mérhető fel. Ma is van, ami azt veszélyezteti, ma is van, amiért őrködni felette, még akkor is, ha az nem a közvetlenül a testi épségünk érdekében szükséges, hanem csupán szellemi és érzelmi létünkért. Az idő és történelem nem szünetel. A szabadságharc szelleme sosem halhat el, a mi feladatunk meg annak megfelelni, és abban egymáshoz kötődni. Ezt kifejezni és gondolataim ötvözésére Madách Imréhez fordultam. Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást, mit elkerülni még hatalma van, de a végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. Azt nézve csak, hogy állhatand meg még alattuk is. Nem könnyű mindig helyesen cselekedni, főleg, hogy ha a felejtés és örökremény nem volna a végzetnek frígyesse, hogy még amaz hegeszti a sebet, ez szőnyeget von a mélység fölé, és bíztatva mondja, száz merész beléhult, te lész a boldog, aki átugórja. Ráadásul rendítetlen törvény őrködik, hogy annyi jusson mégis ellenétek, amennyi kell, hogy ezredek után még a puhány is éljen a világon. az ember sincs egyénileg lekötve, de az egész nem hordja láncait. A lelkesülés, mint ár, elragad, ma egy tárgyért, holnap másért megint. A mágiának meg lesznek martaléki, s meg lesznek, akik gúnyolódni fognak. S ki lajstromozza majd a számokat, következetes voltán bámulant a sorsnak, mely házasságot, halált, bűnt és erényt arányosan vezet, hitet, őrülést és öngyilkolást. Az ember valójában sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy. És számára a jövő bizonytalansága maga a pokol, s hogy ki fog feltartani, hogy megmaradjak a helyes úton? Karod erős, szíved emelkedett. Végtelen a tér, mely munkára hív, s ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd. Szüntelenül, mely visszaincs emel, csak azt kövesd. Szabadon, bűn és erény közt választani, mi nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk pajzsulál Isten kegyelme. Tégy bátran hát, és ne bánd, ha a tömeg hálátlan is lesz, mert ne azt tekintse célul önbecsét csak, ki nagyot tesz szégyenelve tenni másképp. És a szégyen öntudatja a hitványat földre szegzi, a dicsőet felragadja. Ember, küzdj, és bízva bízzál!
Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ottavai ünneplő magyarok! Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy a nagykövetség újra itt lehet, nemzeti ünnepünkön, és hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy egy néhány szót szóljunk az ottavai magyarokhoz. Köszönöm szépen! Ma az 1848-49-es forradalomra és az azt követő szabadságharcra emlékezünk. Ilyenkor végig gondoljuk, hogy mit jelent az akkori forradalom üzenete a mának. Nem történelmi előadást tartunk, hanem arról beszélünk, hogy az akkori történelem miért érdekes ma is, és melyek azok az elemei, amelyek a ma emberének, és főleg a ma fiatalságának szólnak. Függetlenség, szabadság, szuverenitás, patriotizmus, igazságosság, szabadságjogok. Ezen jelszavakat szoktuk sorolni rámutatva, hogy mindazok az események és eszmények, amelyekért a pesti fiatalok 1848. március 15-én kiálltak, ma is érvényesek. Összefortak a magyarsággal, a magyarság tudattal. A magyarság és forradalmai, amelyek mind ezen cél köré csoportosultak, ezen célokat akarták elérni, általánosságban is az emberi jót szolgálták olyan időkben, amikor az emberi jót szolgálni veszélyes volt, vagy éppen az élet elvesztésével járt. Példát mutattunk akkor Európán. Amikor a forradalmi ifjúsága, vagy a harcokban elesett hősökre emlékezünk, hozzájuk próbálunk felnőni, és példát mutatni a környező világnak az általunk is vallott eszményekről. Ezt ünnepeljük, ezt hirdetjük minden március 15-én, mi magyarok, akár Budapesten vagyunk, akár Kolozsváron, akár Torontóban, vagy itt Ottawában. Tisztelt hölgyeim és uraim, március 15-e, Nem a történelemről szól tehát, hanem a máról. Mégis engedjék meg, hogy ez alkalommal egy kicsit a múltba tekintsek, mert szeretném azt, hogyha itt most mi mindannyian közösen megpróbálnánk megérteni és megérezni a történelem folyamát, belehelyezve magunkat az akkori világba. 170 éve ilyenkor. 1849. márciusában, egy évvel a pesti fiatalok lelkes szónoklatai után, a magyar honvédelem már sok mindent megélt. Jelasics legyőzése után, a kezdeti siker ellencsapásaként Windisgész vezetésével Az osztrák seregek 1848. decemberére gyors és jelentős győzelmeket arattak, végül a kormány is Debrecenbe kényszerült. Így érkezünk el 1848 karácsonyára, Görgei zseniális téli hadjáratához, amely meghozza az első jelentős katonai sikereket a mi oldalunkban. Bem József vezetésével Erdélyben is megszületnek a sikerek, Kolozsvárt visszaszerezzük, és Piskinél is győzelmet aratnak a magyar seregek. Pontosan 170 évvel ezelőtt, 1849. március 17-én adtak az esti lapok hírt Szeben bevételéről, ilyen formán, idézem. Bem tábornok március 15-én Megyesi főhadiszállásán megtudta, hogy az ellenség három oldalról iparkodik őt bekeríteni. Egyik sereg Károlyvárról, másik Segesvárról, harmadik Szebenből. Az osztrákok így szokták. Ekkor Bem ahelyett, hogy visszavonult volna, összeszedi kis seregét, és egyenesen nekivág az ellenség fő erejének Szeben alatt. A lengyelek meg így szokták. Az ellenség már készen várta a tábornokot a január 21-i csatatéren. Fel volt állítva 4000-nyi orosz gyalogság, 2000 császári sorkatona és 600 lovas kozák. Bem megtámadta őket. A háromszéki székely újonc csapásai előtt dűlt a muszka zsoldos. Az ellenség megfutott a csatából. Ideig az idézet. 170 évvel ezelőtt tehát, 1849 tavaszán újra éled a remény a magyarokban. Az a harc, amely 1848 telén még vesztesnek tűnt, 1849 tavaszára reményteljessé változik. Új erő ébred, új energiák születnek. És így jutunk el 1849 márciusához. Mi volt a tét akkor, és mit üzen ez a mán? 1848 márciusáról, a forradalomról sok szó esik. Azonban 1849 márciusában, 170 éve ilyenkor döntő, a szabadságharc kimenetelét meghatározó, és bátran merem állítani, hogy a kiegyezési kiható események zajlottak. Ekkor döntetett el, Kossuth Lajos ekkor határozta el, hogy a magyar nemzeti szuverenitást minden eszközzel vissza kell szerezni, a félmegoldásoknak véget kell vetni. Kossuth ekkor döntött úgy, hogy fel kell égetni azokat a hidakat, amelyek a magyarságot a Habsburg birodalomhoz kötik, és folyamatosan választásra kényszerítik őket nemzeti elkötelezettségük és a koronához való hűségük tekintetében. A szabadságharc alatt a magyar honvédeknek és tisztjeiknek választaniuk kellett. Vagy hülyek maradnak katonai esküjükhöz a birodalom iránt, vagy a magyar nemzetnek fogadott eskü mellett állnak ki. Ez a magyar honvédelem szempontjából is folyamatos kihívás elé állította Kossuthot a kormány. Tovább rontott a helyzeten, hogy a februári kápolnai győzelmen felbátorodva Ferenc József császár úgy döntött, hogy valóra váltja az évszázados Habsburg álmot, és megszünteti Magyarország birodalmon belül viszonylagos függetlenségét, és így a március 4-én Olmütben elfogadott, a magyar történelembe oktroyált, vagyis rákényszerített alkotmányként bevonult császári aktus Magyarország felosztásáról és tartományi rangra való züllesztéséről rendelkezett. A magyar vezetés az ezer éves magyar állam szempontjából ez a döntés véget vetett minden korábbi ingadozásnak. Kossuth eldöntötte, hogy erre csattanós választ kell adni, azzal a végső céllal, hogy a Habsburgok megfosztassanak a magyar tróntól, és önálló magyar királyság jöjjön létre. Az alkotmányos döntés megalapozására Kossuth és a magyar tábornokok egy olyan tavaszi hadjárat terveit tették le az asztalra, amely célként tűzte ki, hogy visszaszerezzék a hatalmat és az irányítást Buda és Pest fölött. A dicsőséges tavaszi hadjárat sikerei, Mindisbéc visszavonulása, A karnyújtásnyi közelségébe került végső győzelem alapozták meg azután annak lehetőségét, hogy a Magyarországgyűlés április 14-én kimondja a Habsburgház trónfosztását, amely döntést azután a függetlenségi nyilatkozat szentesített. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennyi történelmi visszatekintés után az a kérdés, hogy miért fontosak nekünk ezek a történések ma. Miért fontos, hogy ezeket a történeteket elmondjuk gyermekeinknek minden évben? A válasz egyszerű, a forradalom és a szabadságharc értékeit és a magyarság lelkében hozott változásait a mai napig is érvényesnek tekintjük, és a visszaemlékezés által erősítjük meg évről évre, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk ezen értékek mellett, továbbra is azon az úton kívánunk haladni, amelyet őseink kijelöltek akkor, és továbbra sem engedünk a 48-tól. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc számunkra egy világnézeti sarokpont, amely minden magyar számára jelentőséggel bír. És hatással van még mindig, ma is, gondolkodásunkra és életfelfogásunkra. A szabadság iránti vágy a magyar tudatban összekapcsolódik az önrendelkezéssel, a béke az önállósággal, a nemzeti szuverenitással. Ezek az elvek nem vesztek el, nem nyilvánítottak a múlt részévé, hanem most is velünk van. A kölcsönös tiszteleten alapuló egyenlőség nem egy elfeledett világ egyszer volt értéke, hanem mai harcaink középpontjában is ez áll. A Habsburgházzal szemben megfogalmazott követelések, amelyek a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése miatt kerültek kimondásra, ugyanazok voltak, mint amelyek 56-ban vagy 89-ben is a transzparenseken szerepeltek. Kossuth mondta 1849-ben, és mintha csak ma mondanám. Tisztelni fogjuk minden nemzetnek jogait, de megkívánjuk, hogy a miénket is tiszteljék. És ugyanígy akár ma is elhangozhatna. Nekünk, uraim, el kell foglalni Európában azon állást, hogy valahányszor az európai nemzetek hatalmának képviselői nem saját ügyök, hanem Európa ügyei fölött akarnak intézkedni, rólunk, nélkülünk senki ne intézkedjék, hanem szavunk legyen azon kapcsolatnak kérdésében, mely köztünk és a civilizált Európa többi népei között feláll. Ezért harcoltunk 170 éve, és ezek azok a célok, amelyeket azóta is újra meg újra zászlónkra tűzünk mi, magyarok. Ezek az elvek határozzák meg ma is kapcsolatainkat más államokkal, nemzetközi szervezetekkel. Mert a testvériség célmondata nem önmagában áll, hanem csak az egyenlőségen és a szabadságon keresztül vezet hozzá az út. Köszönöm szépen!
Thank you.
Következzen egy vers Talla Marian előadásában.
Juhász Gyula, Március Idusára. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok, ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, derűs napok voltak, most erős és enyhe fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Ó, akkor egykor ifjú Jókai és lángoló Petőfi szava zengett, kokárda lengett és zászló lobogott. A költő kérdett, s felelt a nemzet. Ma nem tört el bilincset, s börtönajtót lelkes tömeg, de munkadala harsog, szépség, igazság lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőben. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled. Tűnt március szép napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely szép tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
While there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Thank you. drops you shed. So while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Here.